Urunk, engedd meg nekünk ma este is látni a Te nagyságodat, és engedd meg megtapasztalni, hogy mennyire kicsinnyé lettél, emberré lettél, a Te fiadban közel jöttél, annyira közel, hogy attól közelebb már nem lehetett, azért, hogy bennünket magadhoz felemelj. Hálát adunk ezért, és hadd kérjünk a tanítványokkal együtt, taníts bennünket ma este is, újra és újra taníts imádkozni. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. A mai estén folytatjuk a tegnap este hallott, elkezdett igének az olvasását és magyarázatát. Nagyon jól ismerjük, hiszen mindannyian mondjuk, imádkozzuk az Úr Jézustól tanult szavakat. Tegnap nagyon pontosan hallottuk, hogy Máté evangélium a 6. fejezet 9. versének az A része került felolvasásra. Hát most hadd mondjam egybe a 9. át a B-vel, aki átmond, mondjon B-t is. Hadd olvassam így. Ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Az Úr Jézus azt mondta, hogy nekünk egy atyánk van. És milyen jó, hogy mivel mind egy atyának lehetünk a gyermekei, akik Krisztusban újjá lettünk, ezért ma este is szólíthatjuk így egymást, testvér. Egy atyának a gyermekeiként egy közösségben lenni, olyan jó testvéri közösségben lenni, és olyan jó, hogy így tekinthetünk egymásra. Jó lenne megtanulni, hogy nem csak ilyenkor, amikor tényleg így vagyunk egy közösségben, hanem máskor is, akik Krisztusban egyek vagyunk testvérként, látnánk egymást, testvérként közelednénk a másikhoz, akkor is, hogyha nem mindig és nem mindenben tudunk egyformán gondolkozni. Ma este Isten szeretné előttünk tovább nyitogatni annak az imádságnak a mélységes titkait, amelyet azt gondolom mindannyian tudunk, sőt, megmerem kockáztatni, hogyha valakihez éjszaka kopogtatnék be, nem fogok senkihez. De ha éjszaka kopogtatnék, vagy álomból riasztanék föl valakit, és azt mondanám, hogy élet és halál kérdése, nagyon gyorsan tessék a mi atyánkot elmondani, megmerem kockáztatni, hogy mindannyian tudnánk. Nagymamám, amikor kórházba került az élete végén, anyai nagymamám, akkor egy olyan agyérgörcsel került a kórházba, amivel több mint valószínű volt az, hogy ő nem fog felépülni, és eljutott addig a pontig is, hogy édesanyámat, az ő egyetlen lányát nem ismerte meg. Bementünk a kórházba meglátogatni, és nem tudta, hogy kik vagyunk, nagyon kedvesen fogadott. Mi igyekeztünk gyermeki, unokai, családi szeretettel körülvenni, és hát örült a látogatóknak, de nem tudta már, hogy kik vagyunk. A szobatársak meg azt mondták, hogy hát tessenek elképzelni, ez a néni reggel felkel, és a mi atyánkot elmondja, és énekeket énekel, de nem tudja, hogy milyen nap van, nem tudja, hogy ki a kezelőorvos, most már még azt se tudja, hogy kik a gyermekei, a családtagjai, de imádkozni még tud. Azt gondolom, testvérek, nagyon jó, hogyha a lelkünk mélyére kerül ez az imádság, és nem csak a gondolatainkban, az eszünkben van meg, hanem csak az agyunk tudja ezt, hanem a lelkünk részévé válnak Jézusnak a szavai. Nagyon sokan vannak, akik el tudják mondani a mi atyánkot, olyanok is, akik lehet, hogy nem járnak templomba, olyanok is, akik lehet, hogy nem veszik elő a Szentírást, olyanok is, akik lehet, hogy azt mondják, hát valamikor én ezt megtanultam, bennem maradt, belém verték. Ilyen is van. Voltak olyan lelki pásztorok is, biztos ismernek a testvérek is olyat, én hallottam ilyenekről, akik hát a pályeszüknél fogva, vagy a fülüknél fogva emeltek ki gyerekeket az iskola padból, ha nem ment a mi atyánk. Tehát van ilyen. Van ilyen, akibe beleverték, és lehet, hogy nem mondja, de ha mondani kellene, el tudná mondani. Pedig, testvérek, ez az imádság, amit Jézus megtanított az övéinek, sokkal több annál, mint hogy valakibe ezt mondjuk bele kelljen verni. Sokkal több annál ez az imádság, mint amit sokszor mi ettől az imádságtól úgy várunk. Így fogalmaztam meg magamnak, hogy sokszor olyanok vagyunk, mint a tyúkok a baromfi udvarban. Hogy csak az imádságnak a felszínét úgy megkapargatjuk, és amit ott találunk, annak örülünk. De jó, hogy ez van. De Isten arra bátorít most bennünket, hogy merjünk egy kicsit mélyebbre menni. És ő ehhez adja ma este nekünk az ő szent lelkét, megengedi, hogy megnyíljon előttünk. Újra megnyíljon az ő igéje, és az ő szent lelke, hadd merítsen most alá bennünket ennek az imádságnak a titkaiban. Hiszen Jézus nem csupán egy könnyen tanulható, rövid, frappáns, idézőjelben írtam, szent beszédet akart nekünk adni. Nem csak valami olyat, amit meg lehet tanulni, vagy meg lehet tanítani, nem csak valami olyat, amit éppen el lehet mondani akkor, amikor már semmi nem jut az eszünkbe. Emlékszem, még középiskolás voltam, amikor egy nagy dolgozatra készült az osztály. Nagyon meg volt rémülve mindenki, mondhatnám így is, hogy féltünk. És az osztályra egyébként szokatlan módon, illetve nem volt jellemző az, hogy ilyen csendesek vagyunk, egy elég jó hangos osztály voltunk, de szokatlan módon a nagy dolgozat előtt már a jelző csengőre. Az egész osztály bement a tanterembe, és mindenki leült a helyére, és szokatlanul nagy volt a csend. Volt, aki az utolsó pillanatokat még ki akarta használni, elővette a tankönyvet, a jegyzeteket, és próbálta amíg lemaradt, elmaradt dolgokat megtanulni, vagy próbálta a már megtanultakat átismételni. Mikor egyszer valaki az osztály közösségben megszólalt, felkiáltott, imádkozzunk. És aztán egy másik, a másik sorból valahonnan elkezdte mondani a mi atyánkot. Lehetne mondani, egy nagyon megható történet. Egyházi iskolába jártam, ez sem titok. Mondhatnánk, hogy egy nagyon szép, egy megható történet, de a történet úgy folytatódott, testvérek, hogy az egész osztály, vagy talán mindenki imádkozott, én nem mondtam velük. Nem mondtam velük az imádságot, nem tudtam megtenni, mert azt éreztem, hogy az osztálynak a nagy része most belenyúlt a zsebébe, és elővette az Isten kabalát. Nem volt nekünk kézzel faragott ilyen kis Isten szobrunk, de ez volt az érzésem. Most már nem tudunk mit csinálni, most már rajtunk csak az Isten segíthet. És az utolsó pillanatban, amikor már nekünk nincs eszköz a kezünkben, amikor mi már semmit nem tudunk, na jó, hát akkor most még gyorsan szaladjunk az Istenhez. Nem tudtam elmondani az osztályon ezt az imádságot, és a pattársam megkérdezte, hát te meg miért nem mondtad? Én meg azt feleltem, azért, mert ezt így nem lehet. Ezt így nem lehet. Hogy nem lehet? Hát nem lehet mindig imádkozni? Nem azért adta Isten az imádság lehetőségét, hogy bármikor bárki megszólíthassa őt? Két kamasz fiú kérdezősködött a lelki pásztortól. És az egyik ezt kérdezte, tiszteletes, mondja már meg nekem, hogy imádkozás közben szabad rágózni? A lelki pásztor ránézett és megrázta a fejét, hát ne huncutkodjatok már mindig, hát milyen tiszteletlenség imádkozás közben rágózni. A másik fiú is föltette egy kérdést, azt mondja, tiszteletes, rágózás közben szabad imádkozni? És a lelkész ránézett, azt mondta, hát fiam, hát imádkozni mindig lehet. Hát akkor szabad vagy nem? Lehet vagy nem? Kinek lehet, és ha lehet, akkor mikor lehet, vagy hogy nem lehet? Hogy is van ez akkor, testvérek? Szabad és mégsem szabad? Vannak feltételek? Azt gondolom, testvérek, hogy a legtisztább választ ebben a kérdésben éppen az Úr Jézus adta meg nekünk, amikor imádkozni tanította az övéit. A megszólításról, ahogyan azt az imádságot kezdjük, tegnap este hallottunk. Ma a folytatás következik, és mindjárt a folytatásból kiderül, hogy hogyan szabad, hogyan lehet helyesen imádkozni. Ez a szó ugyanis, hogy imádság, abból a szóból ered, hogy valaki előtt kifejezem az imádatomat. Valaki előtt hódolok. Valakit magasabbra helyezek nálamnál, és a tiszteletemet, az imádatomat odaadom neki. Amikor imádkozok, akkor hajlandó vagyok magamat kevesebbre tartani, mint akit megszólítok. Hajlandó vagyok magamat meghajtani, magamat megalázni. Hajlandó vagyok oda borulni annak a lába elé, akit az imádságomban, az imádatom személyeként megszólítok. Nem egyszerűen kérek. Nem csupán egy kívánság listát adok az Istennek. Testvéreim, sokan az imádságot úgy használják, mint a bevásárló listát. Összeírom, hogy mi kell, aztán elmegyek a boltba, megveszem. És kifizetem, ami azért kell. És sokan így vannak az imádsággal. Összeírom, hogy nekem mi kell. Sokan mondják, van ima lista, nem baj, testvérek, ha van ima lista, ima naplója, ha van valakinek, nagyon jó dolog. Csak nehogy rosszul használjuk. Nehogy rosszul használjuk, mert az Istenhez nem az imádság listával, nem a kívánság listával kell odaállítani. Mert az imádság nem bevásárló lista. Nem egyszerűen csak kérek az Istentől, hanem hódolok neki. Hódolok neki, mint a pásztorok, a bölcsek, az Ak Simeon, vagy éppen Anna, az Úr Jézus Krisztus előtt. Az imádság, testvéreim, első lépésben annak a tisztázása, hogy ki vagyok én, és ki az, akit megszólítok. Ezért nagyon fontos, hogy az Úr Jézus azt mondta, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Mert ő Isten. Ő Isten. Én pedig egyedül Jézus Krisztusért. De ő érette feltétel nélkül lehetek az Isten gyermeke. Ez a megszólítás, testvérek, hogy atyám, mi atyánk, csak azoknak a szájából hiteles, akiknek a szíve is ezt diktálja. Akiknek a szíve is azt vallja, hogy nekem Jézus Krisztusban atyámmá lett az Isten, akinek megváltója van, annak van mennyei atya, aki szereti az Úr Jézust. Aki elfogadta Jézus Krisztust, annak van joga, lehetősége, tiszta szívből így imádkozni, mi atyánk, mert csak Krisztusban újjászületve lehetek az Isten gyermeke. Az atya helyzete nem egyezik az én helyzetemmel. Ahhoz, hogy helyesen lássam a kettőnk pozícióját, hogy ahhoz az kell, hogy megértsem, ő a mennyben van. Ő az Ura a mennynek, és ezzel együtt mindennek. Innen érthető az, hogy ő a legnagyobb hatalom, és én egy vagyok a teremtmények közül. Ez nem azt jelenti, testvérek, hogy nem számít az életem. Ez nem azt jelenti, hogy magunkat el kell mondani mindenféle féregnek, meg semminek, meg lenullázni magunkat az Isten előtt. Ez nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy láthatod magadat, mint az Isten keze által formált embert, mint az ember gyermeket, aki az Isten gyermekévé lehetsz Krisztus által. Tisztában vagyok azzal, hogy mit tett értem az Isten, hogy én az ő gyermeke lehetek. Tisztában vagyok azzal, hogy mit tett azért az Isten, hogy én a földről egy a teremtmények közül, őt a mennyben lakót, a leghatalmasabbat, így szólíthassam meg, mennyei atyám. Tisztában kell lennem azzal, hogy én milyen vagyok. Földön élő ember gyermekként. És tisztába teszi ez az imádság azt is, hogy milyen az én Istenem. Ő szent. De én nagyon messze vagyok az ő szentségétől. Éppen ezért az imádságnak az első kérése így hangzik, szenteltessék meg a te neved. A bibliai gondolkozás szerint, testvérek, a név mindig magát a személyt is jelentette. Tehát Isten neve őt magát jelenti. És hogyha ez így van, akkor föl lehet tenni a kérdést, miért kell azt kérni, hogy szenteltessék meg az ő neve, hogy legyen szent az ő lénye, ő maga. Miért kell ezt kérni? Hiszen a Biblia azt mondja, hogy Isten szent. Az ő szentségén nem változtat az, hogy én elismerem-e, hogy ő szent. Az ő lényén nem változtat az semmit, hogy vannak-e emberek, akik elhiszik, vagy vannak-e olyanok, akik tagadják, akár az Isten létét, vagy az ő szentségét. Nem számít. Isten szentségén nem ejt karcolást, nem ejt csorbát az, hogy vannak olyanok, akik nem hiszik, sőt megszentségtelenítik az Isten nevét. Akkor mégis miért fontos ez a kérés? Testvérek, az, hogy szent, a bibliai gondolkozás szerint azt jelenti, hogy egészen más. Egészen más. A szent azt jelenti, hogy egészen más, mint bármi egyéb. Vannak szent idők, amik egészen másak, mint a többi. Ilyen szent idő az Isten tisztelet. Ilyen szent idő az imádkozásnak az ideje. Mert nem olyan, mint egy bárhol máshol eltöltött óra. Lehet, hogy látszatra úgy ültök itt, mint az orvosi rendelőben várva, hogy mikor nyílik az ajtó és mondják a neveteket, de ez az idő más. Lehet, hogy az ember úgy van ott egy templomban, minthogyha egy pénztár sorban állna és azt várja, hogy mikor lehet egy lépést előbbre menni, de az ott eltöltött idő más. Vannak szent edények, amelyekkel keresztelünk, amelyekből úrvacsorát veszünk. Vannak szent berendezései a templomainknak, itt is látjátok. Vannak olyan edények, olyan dolgok, olyan berendezési tárgyai a templomnak, az istentiszteleti helyeinknek, amik szentek, habár ugyanolyan anyagból vannak, mint az otthoni dolgaink. Mégis más. Mégis más, mert valami különleges célra van odaszámva. Mégsem eszünk, mégsem iszunk otthon úrvacsorai kelyhekből, és nem eszünk úrvacsorai tányérból. Mert az szent, mert tudjuk, hogy az valami más célt szolgál. Persze a világ azon van, hogy a szentet és a hétköznapit, a profánt összemossa. Azt mondják, nem kell külön felöltözni a templomba. Ha templomba mégy, jó az úgy is, ahogy vagy. Ne értsük félre, testvérek, nem az öltözetünk teszi. A szentségünk az nem kintről hat befele, hanem belülről hat kifelé. Azt mondja a világ, nem kell külön felöltözni a templomba. Nem kell más, hogy kinézned itt, mint máshol. Nem kell olyan nagy figyelmet fordítani a szentre, legyen az csak része a hétköznapoknak. Még így is megszokták fordítani, hogy hadd költözzön csak be a szent a hétköznapjaidba. És milyen jól sikerül ez az összemosás. Csak hallgassátok meg, hogyan beszélnek az emberek az utcán. Isten neve szinte minden mondatban elhangzik. Vagy sóhajtásként, jaj Istenem! Vagy káromkodásként, ebből most hadd ne mondjak idézetet. Vagy egyszerűen csak azért, mert divat lett mondani, hogy Isten meg Jézus. Voltak konfirmandusaim, akiknek egy rövid beszélgetését fölvettem a telefon kamerájával. Megjátszották egy kicsit magukat, de aztán levetítettem előttük, és mondtam, hogy akkor számoljatok, gyerekek. Mit számoljunk, Tiszi bácsi? Mondom, számoljátok meg, hogy hányszor mondtátok. Abban a 2,5 percben hányszor mondtátok, hogy Jézus és Isten. Számoljátok meg. Pedig az Úr Jézus azt tanítja 2000 év óta, szenteltessék meg a te neved. Ne legyen olyan ez a név, amit bármikor, bárki, bármire a szájára vehet. Erre figyelmeztette Isten az ő népét a 10 parancsolatban, amikor azt kérte az Úrnak, a te Istenednek a nevét, a szádra hiába nevedd, és folytatta Isten, mert nem hagyhatja az Úr. Nem hagyhatja az Úr büntetés nélkül, ha valaki szentségtelenné teszi az ő nevét. Nem Isten miatt fontos tehát az úrimádságnak ez a kérése, testvérek. Nem lesz ettől Isten nagyobb vagy kisebb. Ne gondoljuk azt, hogy majd, ha mi imádjuk az Istent, akkor ő magasztosabb lesz. Ő magasztos. Ő dicsőségben lakik. Nem változtat semmit az ő lényén az, hogy te imádod őt, hogy megszenteled-e az ő nevét, vagy sem. De rajtad változtat. A te életeden változtat. Nekünk fontos, miattunk fontos, akik itt élünk a Földön, és akiknek éppen ezért van nagy szükségünk arra, hogy megszenteljük a mi Istenünknek a nevét. Ma inkább csak megszentségtelenítik ezt a drága nevet. És ezzel megfosztják Istent attól a dicsőségtől, attól az imádattól, attól a hódolattól, ami őt megilleti. Isten nem lesz ettől kisebb, ahogyan az előbb is mondtam. De a mi életünk sokkal nehezebb lesz. A mi életünk lesz nehezebb, testvérek, ha nem szenteljük meg az Isten nevét, hiszen azt ígérte Isten, hogy nem hagyhatja büntetés nélkül. Nem hagyhatja büntetés nélkül az ő nevének a szentségtelen használatát. Gondoljatok csak bele, testvérek, vajon nincs összefüggés a mindennapi életben tapasztalható borzalmak és Isten nevének szentségtelen használata között. Amikor felesküszik valaki valamilyen pozícióra, és az esküjét úgy zárja, szívére tett kézzel, Isten engem úgy segítsen. De közben esze ágában sincs hallgatni az Istenre, még csak meghallgatni sem akarja az Istent, nemhogy megkérdezné, vagy a segítségét kérné. Amikor házasságot kötnek fiatalok, igen, akár a templomban is, és elmondják egymásnak a házassági esküt, annak is így van vége, Isten engem úgy segítsen. És a házasságoknak ma már közel 60%-a válással végződik. Úgy lesz vége, és nem pedig úgy, hogy ásó kapa nagy harang választ el egymástól. Amikor valaki a betegségében azt mondja, csak még most az egyszer segíts meg, Istenem. Cserébe megteszek ezt is, azt is, amazt is, aztán megsegíti az Isten, és elfelejti, hogy hát ő hálából valamit oda ígért az Istennek. És hadd ne mondjam tovább, mert fájó azt látni, hogy az élet sok nehéz dolga éppen ezzel áll összefüggésben, hogy nem szenteljük meg az Isten nevét. Hadd mondjam, testvérek, ma este ebben a körben ez a mi bűnünk. Ez a mi bűnünk, akik imádkozunk. Hiszen bennünket tanított így imádkozni. Ezért tartom nagyon nagy kegyelemnek, hogy ma este Isten megszólít minket, és azt mondja, tegyük végre helyre a dolgot. Ami célt tévesztett, ami bűnné lett, azt állítsuk helyre az Isten eredeti elgondolása szerint, mert meg lehet szentelni a mi atyánk nevét. Ott kell kezdeni, hogy én magam akarom szentnek tartani őt. Ott kell kezdeni, hogy a saját életemben tartom őt mindenek felett való Úrnak. Elismerem, hogy ő szent, hogy ő teljességében más, mint én vagyok. Elismerem, hogy a mennyben minden az ő szentségét hirdeti, és odaadom magam arra, hogy rajtam keresztül a Földön is jelen való legyen az ő szentsége. Megengedem az Atyának, hogy az legyen, amit ő akar, hogy akkor cselekedjen velem és rajtam keresztül, vagy akár értem is, amikor ő elérkezettnek látja az időt. Mert az, hogy szenteltessék meg a te neved, azt jelenti, hogy neki adom magam, hogy mássá leszek, mint a világ, és mássá leszek, mint a többi ember, és mássá leszek, mint aki voltam, azért, hogy bennem is élhessen az Isten szentsége, és láthatóvá legyen az életemen keresztül. Odaadom magam, hadd mondjam így, kiszolgáltatom magam neki, hogy bennem lehessen szenté ő, és így aztán majd a családomban, a gyülekezetemben, a munkahelyemen, az orvosnál, a nyugdíjas klubban, vagy ahol éppen vagyok, mert Isten szentségét akarom hirdetni. Őt akarom képviselni, őt akarom dicsőíteni, mert én az övé vagyok. mert Krisztusban megváltott. Abban a Krisztusban, aki nem csak tanította, hogy szenteltessék meg a te neved, hanem ő maga is dicsőítette. Szentnek tartotta, és önmagát teljesen odaadta az atyának. Az imádságnak ez a kérése egy egészen új életformát jelent, testvérek, az imádkozó ember számára. Szenteltessék meg a te neved. Ez azt jelenti, hogy a menny jelen lesz a földön. Ahogyan Jézus meghirdette, az Isten országa közöttetek van. A két következő kérés is ebben fog segíteni bennünket, hogy mi, akik atyánknak mondjuk az Istent, az Úr Jézus Krisztus váltságáért, egészen más emberek legyünk, hogy Isten a maga szentségével jelen lehessen az életünkben, jelen lehessen a világunkban, a magunk helyén, hogy hirdethessük az ő szeretetét, az ő kegyelmét, azáltal, amit ebben a világban velünk tett, hogy akik talán még nem ismerik az Isten szentségét, és azért nem is hódolnak előtte, nem tudják még imádni őt, azok rajtunk keresztül megláthassák, hogy milyen hatalmas a mi mennyei atyánk, és a mi megváltozott Krisztusban újjá lett életünk lehessen segítségül nekik abban, hogy ők is megszentelhessék azt a nevet, amely nekünk minden név fölött való, amely névre meg fog hajolni minden térd a mennyben, a földön és a föld alatt is. Mert a mi Istenünk szent Isten. Ezért hát szenteltessék meg közöttünk és általunk az ő neve, ő maga. Ez az első kérése az Úr imádságnak. Legyen a mi életünk számára is az első és a legfontosabb, hogy a mi atyánk szentsége láthatóvá legyen megváltott életünkön keresztül. Amen. Imádkozzunk. Olyan sokszor imádkoztunk már hozzád, Urunk, és nem találtuk el a helyes pozíciót. Sokszor úgy szaladtunk hozzád, mint a megrendelő a céghez, a szolgáltatóhoz. Szaladtunk hozzád, és soroltuk a kéréseinket, és nem vettük észre, hogy te a leghatalmasabb vagy, mi pedig teremtményeid közül talán éppen a leggyengébbek, a legkisebbek. Köszönjük neked, hogy amikor így tanítottad imádkozni a tiédet, szenteltessék meg a te neved, akkor a lehető legjobban megmutattad azt, hogy hol van a mi helyünk és hol van a tiéd. Hiszen amikor a hatalmas Isten elé járulunk, akkor biztonságba kerül az életünk, akkor végre van segítségünk, akkor van biztos megoldása az életünk lehetetlennek tűnő helyzeteinek is. De ehhez látnunk kell, hogy te szent vagy, és hogy mi hol vagyunk ettől a szentségtől, ettől a tisztaságtól. Köszönjük, hogy engeded látni az Úr Jézus Krisztust, aki szent és tökéletes áldozatával bennünket is felhatalmazott és megigazított arra, hogy szóljunk hozzád, hogy megkérjünk téged az életünk által, tedd szenté a te nevedet. Tedd így szenté a családunkban, a gyülekezeteinkben, az Anya Szent Egyház közösségében. Tedd szenté a te nevedet a mi életünkben és a mi életünkön keresztül a világban, ott, ahová bennünket állítottál. Köszönjük, hogy tanulhatunk tőled. Köszönjük, hogy nézhetünk te rád. Köszönjük, hogy számíthatunk rád, hiszen szeretnénk mindannyian ilyen megváltott új életben járni. Köszönjük, hogy veled lehetséges. Engedd, hogy tudjuk rád bízni magunkat, és hadd kérjünk mindig szívünk teljességéből, szenteltessék meg a te neved. Amen. Amen.